Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Uniós költségvetés felülvizsgálata és a magyar álláspont ezzel kapcsolatban. 100 milliárd euróról van szó, ekkora kiigazítás szerepel az Európai Bizottság javaslatában, amelyről még az év vége előtt kellene megállapodni. A legvitatottabb pont az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatás, ez az említett 100 milliárd euró felét tenné ki a 2023 és 2027 közötti 3,5 éves időszakban. Ennek az 50 milliárdnak a harmadát a tagállamoknak kellene összeadni pótbefizetésekből, a maradék 33 milliárdra pedig kölcsönt venne fel az európai közösség. Hol húzódik a törésvonal? Kik a támogatók, és mivel indokolják a támogatásukat, és kik ellenzik ezt az Ukrajnának szánt támogatást vagy pénzt?
Először is vannak bizonyos elvi kifogások, amit többen is hangoztatnak, az, hogy az Európai Bizottság nem igazán támasztotta alá a számokat érvekkel.
Hogy mire költeni ezt az 50 milliárdot?
Igen, hogy miért pont 50 milliárd, tehát egy kicsit a hasraütésszerűnek tűnik. Ugye ez egy évre elosztva, ugye akkor úgy jön ki, a 4 évre veszünk, akkor
gyakorlatilag
12,5 milliárd. Jó, bizonyos szempontból eligazítást adhat az, hogy mondjuk 2023-ban csak 18 milliárd eurót kap Ukrajna az Európai Uniótól.
Tehát egy kisebb éves összegről beszélünk.
Van szó, de valóban igaz, az Európai Számvevőszékből is több tagja is jelezte, hogy ez nem egészen van rendjén. Tehát ebben az értelemben a magyar kifogás...
Mert hogy azt még nem mondtuk, hogy magyar kifogás van.
Mert ugye magyar kifogás van alapvetően, ugye azt tudjuk, hogy ez alapvetően a magyar miniszterelnöknek egy tüske az ujjába, a lábujjába, de nem csak az övébe, ez másoknak is érezhetően, ez egy probléma. Tehát az Európai Bizottság valamilyen módon azért ezt meg kell védenie. Egyéb iránt, és valószínűleg ez magyarázza a bizottságnak a kicsit a laza hozzáállását ehhez a részhez. Szinte minden tagállam, most mikor arról veszek, hogy szinte minden tagállam, akkor eddig ugye Magyarország kivételével minden tagállam. Szlovákia, Robert Fico friss miniszterelnöksége kapcsán lehet, hogy egyébként ebből a koalícióból, de majd minden tagállam számára evidencia, hogy Ukrajna finanszírozását, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát, ezt továbbra is finanszírozni kell az Európai Uniónak. Ha van kiadás, ami ebben a költségvetési felülvizsgálatban úgymond szentnek számít, az éppen az ukrán kiadás lenne.
Meg van címkézve ez a pénz? Bár említetted, hogy pont az alátámasztást hiányolják, de meg van úgy címkézve, hogy hadászati kiadásokra költhetik, vagy ez már az újjáépítés része, vagy a belső stabilizációnak a feltétele?
Ebben be van tulajdonképpen az ukrán állam működtetésének a költségei, amit az Európai Unió egy részét állna gyakorlatilag. Benne van az újjáépítési költségek, és amire gondolnak, hogy már most az újjáépítés a következő 4 évben elindul. Természetesen az mindig egy jogos kérdés, hogy meddig tart a háború, nem tudjuk, hogy meddig tart a háború, viszont nincsenek benne a hadi kiadások. Tehát nincsenek benne a fegyverzet beszerzések, arra ugyanis az európai békekeretből finanszírozzák jelenleg is az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, ezt 50 milliárdra emelnék föl, de ez a költségvetési vitán kívül lévő tételnek számít. Ami érdekes ebben a dologban, hogy az Európai Bizottság nyilván azért, hogy a többi kiadásra is megszerezze a tagállamok támogatását, a ukrán eszköznek azt a részét, a 17 milliárdot, ami visszaemtérhető támogatásnak számít, ugye a 33 milliárd kölcsön, ahogy te is mondtad, ez berakta a keretköltségvetés felülvizsgálatába, márpedig az MFF felülvizsgálatába. Ez azt is jelenti, hogy ettől kezdve egyben kell elfogadni, és egyhangú döntés van, szavazat. Magyarán, ha úgy tetszik, valahol az Európai Bizottság javaslatával éppen Orbán Viktor zsaroló potenciáját növelte. De a bizottságnak is megvolt a saját számítása ebben a kérdésben.
Ebben a témában mi a magyar kormány álláspontja? Azt tudjuk, hogy elhatárolódnak ettől, de mivel indokolják ezt a távolságtartást vagy ellenzést?
Igazából nem tudjuk, hogy mire költik ezt a pénzt, és hogy meg kellene ezt indokolni, hogy pontosan mire megy ez a pénz. Kettő, azt mondja a magyar miniszterelnök és a magyar kormány, hogy Az ukrán eszközt, és ez egyébként nem volt nagy dobra verve eddig, a tárgyalásokon képviselték ezt a magyar delegáció, az ukrán eszközt valahogy ki kellene venni igazából a felülvizsgálatból, tehát a költségvetési felülvizsgálatból, és az EU26-ok fogadnák el a költségvetésen kívül, vagy 25-ök, ahány ország ebbe erre készt. Magyarán ő ki szeretné Magyarországot venni jelen pillanatban,
tehát az ukrán finanszírozásba,
hogy nekem beszállunk ebbe a finanszírozásba. Hangsúlyozom, itt most ketté kell bontanunk az ukrán csomagot megint, amit a bizottság javasolt, ugyanis 17 milliárdról van szó, ami visszaemtétlenül támogatás, van a 33 milliárd, ami viszont, amiben a magyar kormányfő sem nagyon tud belekötni.
Tudni, ez lenne a kölcsönfelvétel.
Ez a kölcsönfelvétel. Tudni, annak a jogi keretei már léteznek, 2023-ban már megteremtették, és ez kiterjeszthető, ez két évig érvényes, ez egy átmeneti rendelkezés, 24-ben is el lehet fogadni, anélkül, hogy a magyar kormány jóváhagyását kérnék hozzá, vagy pedig minősített többséggel is lehet hozni egy új jogszabályt. Mostani csúcson az is felmerült, láthatóan behozta azt a témát is Orbán Viktor, hogy az Európai Unió Ukrajna stratégiájának a megváltoztatásától tenné függővé a finanszírozás folytatását.
Na, ez mit jelent, igen.
Igen, ez azért érdekes, mert ugye így összekapcsolná tulajdonképpen Orbán Viktor azt, amiben teljesen kisebbségben maradt az Európai Unióban, magyarán azt, hogy a békepártiság, hogy tűzszünetre van szükség, és békepártiság, ami mindenféle konkrétumok nélkül, hogy mit jelentene igazából. Azt mondja, hogy gyakorlatilag az Európai Uniónak a stratégiája, amit eddig Ukrajnával szemben folytatott, Ukrajnán folytatott, az, hogy adjunk pénzt Ukrajnának arra, hogy megvédhesse magát. Ő nem így fogalmaz úgy, hogy megverhesse Putyint, Putyin elveszthesse a hivatalát, megdönthesse a hatalmát, ugye így értelmezték ők, ez kudarcot vallott. De hát ugye én úgy gondolom, hogy a magyar miniszterek maga is elismerte korábban, hogy nem egy két éves háborúra kell felkészülni, hanem hosszabb háborúra kell felkészülni, és egy mérkőzés addig tart, ameddig tudjuk, ameddig lefújja a bíró. Tehát ugye ez a történet ugye még el fog tartani, tehát egy kicsit korainak tűnik ezt meghirdetni azt, hogy az Európai Uniónak a stratégiája nem működik. Minden esetre úgy látszik, hogy ő most ezzel emeli a téteket, ugye a költségvetési tárgyalások és a magyar pénzek is ott állnak a háttérben, nyilván erről fogunk beszélni, hogy ezzel emeli a téteket, nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenképpen ragaszkodni fog, sőt, valószínűleg nem fog ez ragaszkodni később, de most emelte a tétet azzal, hogy azt mondja, rendben van, akkor először változtassuk meg a stratégiát, és utána döntsünk arról, hogy ennek fényében mennyi finanszírozása van szüksége Ukrajnának.
A magyar zsarolási potenciáról majd még beszélünk egy pár perc múlva, de előtte röviden mondjuk el azt, hogy ennek a 100 milliárdos kiigazításnak mi a másik 50 milliója, hogyan áll össze, hiszen ott is van egy olyan pont, amit Magyarország, de nem csak Magyarország vitat.
A másik nagyobb tétel, az közel 20 milliárd euró, 18,9 milliárd euró, az a kamat, az Európai Unió meghirdetett egy közös adósságkibocsátást pár évvel ezelőtt, ebből finanszírozzák nagy részt a helyreállítási eszközt, helyreállítási alapot, ugye Magyarország is érdekelt ebben.
Bocsánat, csak hogy lefordítsam magyarra, tehát fölvettek egy kölcsön.
Kölcsönfelvétel folyamatosan zajlik. Nem arról van szó, hogy az Európai Bizottság hirtelen kiment a piacra és fölvett 300 valahány milliárd eurót, hanem ez részletekben történik. Na most ennek a költségei az infláció, mint a magas infláció miatt gyakorlatilag megnőttek, eléggé az egekbe szöktek a költségei.
A kamatok megugrottak.
Ugye ez a kamatfizetésről van szó, csak kamatokat kell 2027 előtt elkezdeni visszafizetni, viszont amit erre félretettek pénzt, az látható, hogy nem elegendő. Ezért van az, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy kellene egy 19 milliárd eurós kiegészítés, hát ez is része lenne ennek.
De nem ez a kifogásolt része ennek az összegnek, hanem a migráció.
És akkor így van, ez még a két nagyobb tételről beszéltünk, és akkor van egy 15 milliárdos tétel, amit ugye a magyar miniszterelnök migrációs kiadásoknak nevez. Ez részben igaz egyébként, részben pedig nem, mert azért sokkal sokrétűbb, és valóban van a része is, amit egyébként a migránsok úgymond javára fordítanak, például a Törökországnak folyósítandó 3,5 milliárd euró, mint egy Magyarország támogat, hiszen Magyarország támogatja, hogy Törökország ezt a pénzt megkapja. Ebből a 3,5 milliárdból ezt nem a török kormány, nem Erdogán kapja készhez, hanem ezt különböző szervezetekkel, az ENSZ-el és menekültügyi szervezetekkel együttműködve a Törökországban tartózkodó, mintegy 3,5 millió szír menekült kapja. De ezzel a magyar kormánynak sincs ezzel problémája igazából. Vannak még pénzek a külső határok őrizetére, vannak pénzek a Nyugat-Balkánnal való együttműködés növelésére, szóval vannak olyan elemei egyébként a csomagnak, amelyeket a magyar kormány kifejezetten például támogat. Van végül egy olyan eleme ennek a változásnak, ami a legnépszerűtlenebb, legalábbis a tagállamok körében,
az, hogy
hivatkoznak rá, és csak például csak másfél milliárd euróról van szó, ez pedig az, hogy úgynevezett brüsszeli bürokratákat az Európai Bizottságnak az alkalmazottainak a béremelésére, részben béremelésére, egyébként nem csak a béremelésre vonatkozik, például energia, megnőtt energia költségek kifizetésére, de mondjuk nevezzük ezt ilyen bér kiadás növekménynek, hogy erre fordítaná a bizottság, hát ezt már most lesöpörték az asztalról, a bizottságnak valószínűleg ezt majd önállóan ki kell gazdálkodnia.
Akkor térjünk vissza a magyar zsarolási potenciára. Meddig tartható ez fenn, és hogyan alakítja a tárgyalást a magyar álláspont?
Több dolog zajlik egyébként ebben a pillanatban. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy most minden a magyar métóról, a magyar fenyegetésről szól. Sőt, érdekes módon egyelőre a költségvetési tárgyalásokon, ugye a keretköltségvetés felülvizsgálatára van szó, 7 éves keretköltségvetés, nem érkeztünk el arra pontra, hogy ez a kérdés egyáltalán nyíltan vagy burkoltan az asztalra kerüljön, viszont a fejekben ott van. Egyelőre a tárgyalások nem is feltétlenül erről zajlanak, és ahogy tetszik, a úgynevezett fukarok vagy nettó befizető országok, Hollandia, Svédország, Finnország, Dán és a többiek hagyományosan, ők azért elvégzik a munka egy részét, tehát a magyar kormánynak nem kell minden magára vállalni, hiszen ők arra mennek rá, hogy Ukrajna kapja meg a pénzt, viszont minden mást gazdálkodjon ki az Európai Bizottság a költségvetésből. Magyarán legyen költségvetésen belül fejezetek között átcsoportosítás. Azért más kérdés, hogy miből vegyenek el pénzt, ezzel egy újabb kaput nyitnának meg, Pandora szelencéje megnyílna, és gyakorlatilag nehezen lehetne kitárgyalni ezt a dílt. De igazából arról van szó, hogy egyelőre ezek a kérdések forrodnak még körbe, pedig most már közeledünk az év végéhez, amikor valamilyen megoldást jó lenne találni ebben a kérdésben. Ukrajna ügye valószínűleg a legsürgetőbb, a többi kérdésben szerintem még tudnák tolni a megállapodást, és akkor ugye még nem tudjuk, hogy melyik pillanatban fog ez igazából előjönni a magyar kérdés. Egyáltalán szükség lesz rá, hiszen azt is tudjuk, hogy ezzel párhuzamosan közben az Európai Bizottság elég intenzíven tárgyal a magyar kormánnyal a különböző befagyasztott magyar pénzeknek a felszabadításáról. Egy kicsit leegyszerűsítve mondom ezt, hiszen nem csak erről van szó, Magyarországnak egy csomó feltételt teljesítenie kell ehhez, ennek érdekében. A kérdés az, hogy a magyar kormány kész lesz-e újabb engedményeket tenni, illetve az Európai Bizottság a korábbi maximalista álláspontjából visszavesz, azt mondom, hogy minimalista álláspontja, de visszavesz az álláspontjából, és a két fél valahol félúton, mondjuk így félúton találkozik, és ebben az esetben is elképzelhető, legalábbis ez az ambíció, úgy tudom, de ezt nem erősítette meg senki, de ez az ambíció, hogy akár év végére minden kérdésben meg lehetne állapodni. Na, én úgy gondolom azért, hogy egy kicsit optimista álláspont, ezt láttam cikkeket megjelenni a magyar sajtón erről, ezt azért nagyon nehéz lesz megoldani, tekintettel arra, hogy mindez beágyazódik ebbe a költségvetési vitába is.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal, Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bovesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!